Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Több mint 60 ezeren középszinten, 8300-an emelt szinten tettek érettségi vizsgát történelemből. A történelem középszintű írásbeli vizsga 180 percig tartott. A vizsgázóknak egy központi feladatsort kellett megoldaniuk, amelynek első része egyszerű, rövid választ igénylő feladatokból, második része szöveges kifejtendő feladatokból állt. Az írásbeli feladatsor körülbelül 60%-a a magyar, 40%-a az egyetemes történelemhez kapcsolódott. Az összes feladat mintegy fele az 1849-től napjainkig terjedő időszakra vonatkozott. A feladatlap megoldásához segédeszközként a vizsgázók a középiskolai történelmi atlaszt használhatták. Az aténi demokráciával, a középkori építészettel és Mátyás király uralkodásával kapcsolatos feladat is szerepelt a középszintű történelem érettségi első, rövidebb feladatokból álló részében. Ezen kívül a II. Világháború, a Horthy korszak és a Kádár korszak is a témák között volt. A feladatsorról Rozgonyi Ádám kérdezte Nánai Mihályt, a Történelemoktatók Szakmai Egyesületének elnökét.
Azt gondolom, hogy átlagos nehézségű volt a feladatlap, tehát a sok évi átlagnak megfelel. Nyilván jogszabályoknak természetesen megfelel, máskülönben nem is lehetett volna belőle érettségi feladatlap. Tehát nem tartom extrán könnyűnek, de semmiképpen sem tartom túlságosan nehéznek sem. Tehát egy átlagos, jól mérő feladatsor, ami szerintem a felkészülő diákoknak jól megoldható, de vannak benne olyan témák, amik ugye kicsit nehezebben történelmből készült tanulóknak is megoldhatók, tehát azt gondolom, hogy a jelenlegi körülmények között is ez jól megoldható feladatlap volt.
Ugye atlaszt azt lehetett használni segítségképpen, de nyilván egy érvelésnél, egy hosszabb összefüggő szöveg megalkotásánál ez nem nyújthatott elegendő segítséget.
Elegendő segítséget ahhoz, hogy maximális pontszámot érjünk-e, természetesen nem, hiszen ehhez egy alapos elemzésre van szükség szövegalkotásra, de nagyon sok feladathoz érdemben lehetett segítségül hívni az atlaszt. Ha valaki jól megtanulta elemezni hátul az évszámmutatót, illetve magukat a térképeket, akkor abból sok olyan információt nyerhetett, ha esetleg abban bizonytalan lett volna, vagy netán elfelejtette volna. Így azt gondolom, hogy az atlasz kifejezetten sokat segített a feladatsor során. Nyilván kell hozzá az, hogy valaki szóra tudja bírni, vagy tehát jól tudja használni az atlaszt. A térképelemzésben kellő gyakorlatot kellett szerezni az elmúlt években.
Ön szerint melyik volt az a része a feladatsornak, ami kevesebb felkészülés mellett is könnyebben volt megoldható, és mely részek voltak azok, amelyeknél mondjuk azért milyen tudásra volt szükség?
Első körben az eszé feladatok szoktak általában a nehezebbek lenni, hiszen nyilván egy aktív tudásra van szükség, tehát nem egy bekarikázgatós zárt végű teszt feladat, hanem egy szövegalkotási feladat. Alapvetően mindig az eszék azok, amik komolyabb tudást igényelnek, ott jobban meg tud jelenni a diák felkészültsége. A teszt feladatok között, hát például mondjuk a görög történeti feladat, azt gondolom nem volt nehéz, nagyon klasszikus téma a Periklisszel kapcsolatban egy pár alapvető görög intézményes fogalom kell, stratégosz, meg népgyűlés és ehhez hasonlók. Mondjuk a Horthy korszak társadalmáról szóló feladat sem okozhatott különösebb problémát. Két kép alapján kellett rájönni, hogy munkásság, illetve parasztság két társadalmi réteg, amihez hozzá kellett rendelni egyes intézkedéseket, hogy melyik rétegnek az életét befolyásolta. Én azt gondolom, hogy a középkori építészeti stílusokról sem volt nehéz a feladat. A román meg a gótika közül kellett tulajdonképpen válogatni, vagy a térképes feladat, amelyik a 18. századi népmozgásokról szólt, ugye ez ott a komplex tesztfeladat, ott is az atlasz sokat segített, hiszen ugye használható volt a 18. századi etnikumok meg népmozgások térképe, tehát az is egy hálás téma volt. A másik oldalon, ami nehezebb volt, vagyis hát kifejezetten nehéznek gondolom, a 11. feladat, amelyik egy közvéleménykutatásnak az adatsorát mutatta be a Kádár korszakból, de egy meglehetősen összetett kérdéssor volt, tehát nagyon részletekben menően kellett átolvasni ezeket az adatokat, és ráadásul hozzá eléggé furfangosan, eléggé gondolkodtatóan voltak megfogalmazva a kérdések is, tehát nem csodálkozom, hogyha azon a feladaton akár 10-15 percet is eltöltöttek a vizsgázók.
Értem, akkor összességében azért vizsgázóbarát volt.
Azt gondolom, igen, tehát azok a témák, amiket lehetett előre, hát nyilván van a vizsga követelmények által megjelölt témák kerültek elő, egy felkészült vizsgázót nem lephette meg, tehát nem volt benne olyan, ami azt mondanám, hogy hát ez nehezen fér bele a vizsga követelményekbe.
Hogyan változhat meg a történelmi érettségi majd az új követelmények bevezetése után? Mit gondol erről?
Jelentős változásra nem kell készülni, ugye csak hogy egyértelmű legyen a hallgatók számára is. Ugye most az új NAT 2020-ban elindult, 2020. szeptemberében, és az az osztály, gimnáziumi osztály, vagy középiskolai osztály, ami ez szerint a tanterv szerint tanul, az 2024-re fog az érettségihez érni. Tehát itt ez az átdolgozott érettségi tematika majd őnekik lesz aktuális 2024 májusában. A struktúrájában, jellegében azonos marad, tematikai, kisebb tematikai változások vannak, tehát hogy radikális tematikai változás nincsen. Talán az igazán említésre méltó változás az emelt szintű érettségin megjelenik egy többlet lexikai követelmény, ami eddig nem volt. Ezt ugye részben az is indokolja, hogy a kerettanterv, ami ugye az iskolai oktatás tartalmát szabályozza, az abban felelhető fogalmak, személyek, tehát lexikai adatok mértéke csökkent, tehát tananyagcsökkentés történt, ami érinti az érettségit is, és hát ezzel kapcsolatban a összeállítók úgy döntöttek, hogy a középszintű a kerettantervvel együtt természetesen csökkent a lexikai követelmény, de ez emelt szinten nem kívánatos, így ennek ellensúlyozására jelent meg a többlet lexikai követelmény, ami azt gondolom, hogy a erre rendelt érettségire felkészítő fakultációs órákon elvégezhető és megtanulható.
Ha a mostani érettségén sokkal rosszabb eredmények születnek, mint a legutóbbi teljes oktatási évben, vagyis 2019-ben, az oktatási kormányzatnak valami fajta kompenzációt kell biztosítani a diákoknak, így látja Szabó Zsuzsa, a pedagógusok szakszervezetének elnöke.
Zajlanak már az érettségi vizsgák a kormány döntése értelmében, hát néhány kivételtől eltekintve csak írásbeli vizsgák vannak az idei esztendőben is, és pedig az egészségügyi óvintézkedések betartásával, tehát itt is a távolságtartást szigorúan érvényesíteni kell, egy teremben maximálisan 10 fő írhatja meg az írásbeli érettségét, fertőtlenítés, maszkviselés is előírt az érettségi vizsgákon. Mondhatni, hogy van immár tapasztalat és gyakorlat, hiszen a múlt évben is így zajlottak az érettségi vizsgák. Mik az eddigi visszajelzések vagy tapasztalatok?
Biztonsági intézkedésekkel kapcsolatban nem volt semmilyen negatív visszajelzésünk. Azt gondolom, hogy a tavalyi sajnos megtapasztalt és begyakorolt módszereket itt most már mindenki profi módon alkalmazta. Nem ezzel van a probléma. Azzal van a nagy baj, hogy a gyerekek másfél évig egyedül voltak otthon, mindenki más-más támogatást kapott, illetve volt, akinek az eszköze sem volt biztosítva, mert hogy nyilvánvalóan a hátrányos helyzetű térségekben nagy gondot okoznom, hogy az interneten még az áram szolgáltatás is. Különösen veszélyes ez a hátrányos helyzetű tanulókra, akik nagyon lemaradhattak ebben az időszakban, és ez keményen kihatott az érettségizőkre is.
Igen, és hát ugye most elsősorban az otthoni eszközellátottságról és internet hozzáférésről van szó, mert azért az elmúlt időszakban az iskolákban azért volt egy nagy volumenű eszközfejlesztés, illetve szélessávú internet biztosításának a lehetősége. De hát most ugye, ahogy említette, másfél éve ezek a diákok, illetve a pedagógusaik is otthonról tanulnak vagy tanítanak. A
digitális oktatásban otthonról tanulva a gyerekeknek nagyon nagy különbséget tapasztaltunk a felszereltségében. Ha azt nézzük, akkor különösen a szakképzésben tanulók voltak most nagyon hátrányos helyzetűek, ott ugye a szakmai felkészítés sem tudott teljes mértékben megvalósulni, tehát most rájuk nézve ez az időszak borzasztóan nehéz volt. Az az igazság, hogy nem volt egyenletes teljesítése az intézményeknek a szakmai gyakorlatok megvalósításában. Ha megnézzük az érettségi más vonulatát, akkor ott mindenképpen ki kell hangsúlyozni, hogy ebben az évben az érettségiző gyerekeknek nem lesz módjuk arra, hogy azok, akik betegek voltak, igazoltan betegek voltak a COVID miatt, vagy karanténban voltak azért, mert a szülei, családtagjai betegek voltak, nekik nincs módjuk jelen pillanatban, csak ősszel pótolni az elmaradt érettségét. Én nagyon bízom benne, hogy az oktatás irányítást ad lehetőséget számukra ahhoz, hogy valamikor még a nyári időszakban ezt bepóthassák.
Tehát, hogy legyen valamilyen pótnap?
Ez kell a tovább tanulásukhoz. Egy év veszteség nagyon sok veszélyt hordoz magában, akár a tovább tanulni szándékozó gyerekek le is morzsolódhatnak. Ez pedig nem lehet cél senkinek, és én azt gondolom, hogy a gyerekeket semmiképpen nem érheti kár, amiatt, hogy ebben a covidos időszakban kellett érettségizniük.
Az érettségi felkészülés tekintetében vajon lehettek, vagy lehetnek gondok? Ugye sokáig úgy tűnt, hogy lesznek majd szóbeli vizsgák is, aztán később döntött úgy a kormány, hogy a biztonságra vagy a járványhelyzetre tekintettel azért az a legbiztosabb forgatókönyv, ha csak írásbeli vizsgákat tartanak. De hát gondolom azért egy érettségire felkészülni, vagy a tanárok részéről, a pedagógusok részéről érettségire felkészíteni, az más metódust igényel, hogyha csak írásbeli vizsga van, vagy szóbeli. Hát ugye a szóbelikre klasszikusan ott van a tételsor, amit kidolgoznak, sőt, hát már hónapokkal az érettség előtt folyamatosan kidolgoznak. Gondolom, hogy más felkészülési metódust jelent mindez. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban mik a tapasztalatok vagy a visszajelzések, hogy itt lehettek-e vagy lehetnek-e gondok.
Nyilvánvalóan hátrány érte a most érettségiző gyerekeket a 2019-ben érettségizőkkel szemben. Azért emlegetem a 2019-et, mert ugye tavaly is már csak írásban.
Hát az volt az utolsó békeév az oktatás szempontjából a 2019-ig.
Az volt az utolsó békeév a Covid időszakában, tehát ők sokkal inkább előnyben voltak a mostani érettségizőkkel szemben. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne érhesse őket hátrány tehát. Ha most az érettségi befejezésekor, az értékeléskor azt tapasztalják a tanárok, hogy lényegesen gyengébb eredménnyel teljesítettek a diákok, ami akár elő is fordulhat, akkor mindenképpen az oktatási irányításnak, a kormánynak valamiféle segítséget kell adni, hogy kompenzálják őket, mert nem érheti őket hátrány a 19-es évben érettségizettekkel szemben. Ez egy nem könnyű kihívás, most még senki nem tudja megmondani, egy nagy fekete lyukba ugrottunk, hogy mi a helyzet az eredményekkel, mert hogy igazándiból komoly visszajelzések, számonkérések ebben a digitális időszakban nem nagyon lehet.
Ugye az érettségi eredmények vonatkozásában azt többször elmondta Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár, hogy a tavalyi érettségi vizsga eredmények, amikor ugye hasonló formában csak írásbeli volt, és így zajlottak az érettségi vizsgák, akkor az eredmények nem voltak rosszabbak összevetve a korábbi évekkel, tehát amikor még úgymond hagyományos érettségi vizsga volt, tehát az eredmények tekintetében nagyjából az az átlag jött ki, tehát talán akkor eredményeket tekintve az idei esztendőre is e tekintetben optimisták lehetünk.
Maruzsa Zoltán valóban úgy nyilatkozott, hogy a tavalyi érettségivel nem volt semmi gond, és gyakorlatilag ugyanolyan teljesítmény nyújtottak a diákok, mint az előző évben. Igen ám, de ez az év egészen más. Ebben az évben november 22-től egyfolytában otthon voltak a középiskolások. Gyakorlatilag volt egy szeptember-október hónap, amikor bent voltak az intézményekben, meg a november közepe. A szeptember az tulajdonképpen arra ment, hogy az előző évben az előző évi elmaradást felmérték, és megpróbálták a kollégáink felzárkóztatni a diákokat. Érdemileg egy hónapot tanultak személyes térben, ezt követően megint haza kellett, hogy menjenek, és kinek milyen felszereltsége van, kinek milyen háttértámogatása van, úgy tudta megvalósítani az egész tanulást. Nyilván a pedagógusok nagyon sokszor támogatták egyénileg, külön egyesével is a gyerekeket, sőt, ugye lehetőség volt már a későbbi időszakban kis csoportban fejleszteni a leszakadókat. Azt gondolom, ez mégis egészen más, mint amikor állandóan szem előtt van az osztály, lehet tudni, hogy ki, hogy teljesít, a lemaradókat lehet felzárkóztatni folyamatosan. Én azt gondolom, hogy a pedagógusoknak, az osztályfőnököknek, a szaktanároknak a személyes támogatása az most nagyon hiányzott a rendszerből. Az a fajta biztatás, bátorítás, amely nélkül nem boldogul a gyerek. Ráadásul pontosan tudjuk, hogy a társas kapcsolatait nem tudta működtetni. Ez is nagyon nehéz volt sok gyereknek. Nagyon komoly pszichés problémákkal kell szembenézni, ha visszamegyünk, és a nyitásnak az egyik legfontosabb feladata lesz, hogy a tanulmányi lemaradáson túl azt is föl kell mérni, hogy így a gyerekek milyen mentális állapotban vannak, mert kihathat az egész életükre ez az elmúlt másfél év.
Szoktak egy talán kicsit szerencsétlen, nem túl szerencsés kifejezést is használni erre a generációra, vagy a most érettségizőkre, hogy Covid évfolyam, vagy Covid generáció. Hát az tény, hogy ezek a diákok szinte egy éve nem ültek, vagy több mint egy éve nem ültek iskolapadban. Számos fontos iskolai, vagy generációs, úgymond szertartás kimaradt az életükből, mint a szalagavató, a ballagás, sok közösség élmény. Nehéz az ő helyzetük, és nehéz egyúttal a tanáraik helyzete is ebből a szempontból?
Ha visszagondolunk a saját életünkre, akkor mindenki pontosan meg tudja fogalmazni, hogy milyen jelentős események, élmények értékűt a középiskolás érettségis időszakban. Azt gondolom, hogy ezek, amiket ön most felsorolt, hogy akár a szalagavató, maga a szalagkitűzés, maga a szalagavató ünnepségek, a ballagások, azok a fajta szerenádok, amik most elmaradtak, ezek szerintem nem pótolhatók, mert csak és kizárólag itt is most valósulhattak volna meg, tehát ezek egyszerűen, mint egy üres lyukba bezuhantak. Pedig, ha mi most látjuk, akkor nagyon szép és kellemes emlékeink vannak, és ilyen szépé teszik az egész középiskolai életünket.
Hát meg fényképeink, vagy a gyerekeink ballagásáról fényképek, amiket ugye évek múltával is előveszünk és nézegetünk.
Jó, mit fog ez a diáksereg most itt mutogatni majd az unokáinak, hogy mi történt vele? Az, hogy otthon ült, kuporgott az ágyon reggeltől estig, és hát ugye azt mondtam az előbb, hogy a digitális oktatás nem egy sikertörténet, mert ugyan voltak olyan kollégák, akik ezt nagyon profi módon meg tudták valósítani, de bizony voltak olyanok is, akik tesztfeladatokkal nyomatták a gyerekeket reggeltől estig, és hát azt is be kell látni, mert voltak ilyen visszajelzések számunkra, hogy a diákok nagyon sok esetben agyon voltak terhelve, mert egyik pedagógus, egyik szakos tanár a másiktól nem tudta, hogy milyen feladatsort, milyen határidővel adott ki, ezért aztán a gyerekeken csattant az ostor. Volt, aki este 5-kor állt fel jóformán egész nap az ágyról asztal mellől, mert hogy folyamatosan órákon kellett bejelentkezve jelen lennie, és kapták a feladatot, bizony sok esetben nagyon záros határidővel. Nyilván ezek szélsőségek, de itt nálunk megjelentek szülői panaszokban.
Nyilván, hogy nagyon sok hátrány és nehézség volt az elmúlt időszakban digitális oktatással, távoktatással kapcsolatosan, de azért említhetnénk pozitívumokat, és gondolok itt arra, hogy szokták emlegetni, hogy a digitális munkarend, a távoktatás sokkal inkább épít az önállóságra, az önálló munkára, a projekt munkára, tehát egy másfajta módszertan, tanításban és tanulásban is, és ez például a továbbtanulásnál az egyetemi évek során, akik most az érettségizők közül továbbtanulnak, nyilván, hogy hasznos lehet, vagy előnyt is jelenhet. Tehát azért kiemelhetünk pozitívumokat is az elmúlt időszakból?
Természetesen, ha csak azt nézem, hogy az informatikai tudása mennyit fejlődött, akár diáknak, akár felnőttnek. Azt is el tudom mondani, hogy mennyivel másabb a szülőknek a pedagógusokhoz való viszonya, hiszen a szülők hallhatták akár az egész órát is, láthatták, hogy a pedagógusok hogyan dolgoznak, hogyan vonják be a gyerekeket, hogyan fejlesztik, hogyan tanítják őket. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat segített abban, hogy a pedagógus és a szülőnek a kapcsolata is javulhatott, változhatott, pontosabban a pedagógusok megítélése is a szülői szempontból. A gyerekek részéről pedig azt tartom nagyon fontosnak, hogy bár online térben maradtak, és mindenki maradt az ő számítógépe előtt, de ezeket a kis közösségeket mégis megpróbálták tartani, ezzel a felületen is közösségi létet megvalósítani.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszonthallásra!